a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en, Renk Zoltán, a Hungrán a keményítő és izócukor gyártó és forgalmazó Kft. Vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Rengeteg dologról fogunk ma beszélgetni, hát ugye a kukorica helyzet folyamatosan van, és egyébként most úgy tűnik, hogy nem is olyan rossz a helyzet, de majd erről később. Ami talán a legfrissebb és összefügg egyébként a kukorica kérdése, legalábbis a Hungrana összefüggésében, hiszen a Hungrana kukorica feldolgozás által készíti az izocukrot, illetve hát mindenféle keményítőt és a többit, amit ebből lehet készíteni, állati takarmányokat, nem utolsó sorban. Na de akkor kezdjünk a cukorral, mert hogy ugye szabadon hozható az ukrán cukor Magyarországra egy kormányrendeletnek köszönhetően, és hát a Hungránát gondolom érinti. Mennyire érinti?
Ugyanúgy, ahogy tavaly a gabona import is érintette a magyarországi gyárakat, feldolgozókat, termelőket, a cukor import is tavaly is és idén is nagyon érinti, főként a régiónak a felhasználóit. Tehát azt kell mondani, hogy cukrot is ugyanúgy, mint bármilyen más gabonát vagy olajos magvat, olcsóbban tud Ukrajna előállítani, mint itt Európában, de legalábbis Európának ezen a felén, ergo olcsóbban be tud érkezni, főleg a vámmentesen Magyarországra. És hát azért azt látjuk, hogy bár nagyon-nagyon sok mindennek, gabonának, olajos növénynek és egyéb alapélelmiszernek elkezdett csökkenni az ára, a cukor ára az tartósan magasan marad, ugye ezt láthatjuk is a polcokon, ugye a végfelhasználóként is. Egyébként nem csak a készterméknek, hanem az alapcukornak, amit a cukorgyárak előállítanak, annak is az ára gyakorlatilag tartósan magas. Ennek egyébként nagyjából az az oka, hogy korábbi évekkel ellentétben, mondjuk most már második éve, cukorhiányos helyzet van a világban, tehát akár egy betegség, akár egy importkorlátozás, akár egy aszály, de zárójelben jegyzem meg, Európában legalábbis nem a fellendülő kereslet, de mondjuk a világ más részein mondjuk még ez is egy szempont. Tehát magyarul kevesebb cukrot termelünk, mint amennyit elfogyasztunk, vagy legalábbis semmiképp nem növekszik a készlet. És ez már elegendő ahhoz, hogy az árak magasan maradjanak.
De ez egyébként ugye a Hungránának alaphelyzetből jó, hiszen alapvetően cukrot gyárt.
Igen, az egyik fő termékünk az az izocukor, ami ugye folyékony cukor, ezt alapvetően ugye üdítőkbe, szörpökbe, lekvárokba, dzsemekbe és egyéb édesipari termékekbe használják.
Rossz nyelvek szerint mézbe is, bár ugye a méhészek ezért tiltakoznak.
Hát az igazi méz azért virágporban készül. Igen, tehát nekünk a kristálycukor vagy a nátszukor az konkurens termékünk, bár ugye technológiai előnyei vannak, mondjuk pont egy üdítőgyártásnál, ugye csak össze kell önteni gyakorlatilag a két folyadékot. Egy szó mint száz, az ukrán import cukor sajnos olcsóbban tud bejönni, mint az európai termelés, még akár az önköltségeknél is olcsóbban, ezt látjuk a piacon. A jó hír az, hogy azért ez egy limitált volumen, tehát azért nem tud annyi bejönni, amennyi mondjuk az egész régióban vagy Európában leverni az árakat, de természetesen okoz olyan problémákat, hogy a termelőgyárak azok minimális marzsal tudnak csak értékesíteni, hiszen a vevőik azok ugye hozzáférnek mondjuk az olcsó ukrán alapanyaghoz.
Na most itt egyébként az a technológiai előny, hogy az izocukor folyékony, tehát mondjuk a konzerv és az üdítő gyártó cégek azok mondjuk ilyen szempontból költséget spórolnak, hiszen nem kell vizezniük, keverniük
pontosan
ezt a történetet.
Pontosan.
De ennél olcsóbban van kristálycukor, tehát még megéri nekik a technológiát átállítani, hogy
nem
bekeverjük.
Nem. Historikusan az izocukor, tehát a folyékony kukorica keményítőből készült cukor, tehát ez azért nagyon fontos, mert ez nem egy ilyen mesterséges valami, egy ilyen izocukor, tehát egy ilyen mesterségesnek tűnő neve van, de nem az, tehát ez a kukoricának a keményítő részéből készül. Ugyanúgy, hogy alkoholt is abból főzünk, csak ezt nem visszük odáig a technológiai folyamatban. Tehát ennek az a legnagyobb előnye, hogy ez egy folyékony állapotban van, egy tartályba elég tárolni, és szó szerint egy csövön csak össze kell önteni az egyéb más folyadékokkal.
Tehát ez akkor ez ennyire folyékony, bocsánat, csak voltam a gyárban, és különböző kiszerelésekben láttam izócukrot, de hát az keménynek tűnik. Hát folyik, de úgy folyik, mint a láva mondjuk, vagy nem tudom, tehát nagyon keménynek tűnik, még a méz is folyékonyabb.
Változó, tehát ennek is nagyon sok fajtája van. Ugye attól függ, hogy a fruktóz és glükóz arányt hogy állítjuk be.
Ja, értem, és akkor mindenkinek más arányban van erre szüksége.
Így van, pontosan. Tehát most nem akarok neveket mondani, de különböző márkák különböző minőségű izocukrokat kérnek az ő receptúrájuk. Mi ezeket elő tudjuk állítani. Tehát más kell egy szörbe, mint mondjuk egy ilyen barna színű szénsavas üdítőitalba, például, hogy egy példát mondjak. De a másik nagy előnyünk, hogy egy cukorgyárral ellentétben mi az év 365 napján gyártunk, hiszen ugye kukoricát learatják, betárolják, mi azt folyamatosan a tárolóból el tudjuk hozni, és föl tudjuk dolgozni, míg ugye a cukorgyárak, ugye Magyarországon ez most már nem olyan
egy
köztudott,
talán,
hiszen egy cukorgyárunk van, igen, ott a kampányok vannak, tehát amikor elkezdik mondjuk szeptember folyamán valamikor betakarítani a cukorrépát a földről, akkor folyamatában abban a betakarítási időszakban működik a gyár. Tehát mondjuk szeptembertől év végéig, esetleg januárig. Tehát 3-4, ha nagyon-nagyon sok cukorrépa van, akkor 5 hónapig. És az évnek a fennmaradó részében a gyár áll. Ilyenkor karbantartást végeznek, felújítanak, takarítanak, stb. Ergo fajlagosan sokkal drágábban tudnak előállítani, mint mi, akik éjjel-nappal az év 365 napján előállítunk. Tehát a gyártóknak azon kívül, hogy technológiai is egyszerűbb a mi termékünket kezelni, még olcsóbb is, mint a kristálycukor. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen okoz zavarokat az olcsó import, jöjjön az akár Ukrajnából, vagy a karib-tengeri térségből nátszukor formájában. Tehát az európai cukoriparnak az sem jó, hogyha nem tudom, karib-tengerről hozzunk be a nyerscukrot, vagy a nátszukrot.
Meg oda, azt tegyünk itt tovább. Egy kis zárójelet, mert ugye a nátszukor az egy másik típusú termék. Hát ezt állandóan, ugye, mint egészséges terméket kínálják. Ugye én már ismerek olyanokat, akik csak nátszukorral isznak mindent, mert ugye az sokkal jobb. Tehát az egy más kávéház, nem?
Nem. Tehát a végfogyasztó szintjén gyakorlatilag ugyanaz. Tehát az, hogy a kávénkba, vagy egy süteménybe, vagy barna cukrot, vagy kristálycukrot teszünk, tulajdonképpen ugyanazt a hatást érjük el, és ugyanazt az életérzést szeretnénk.
De hogy az élettani hatásai sem mások?
Nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Mint ahogy én az izocukorban is nyilván hiszek, hogy tulajdonképpen annyi, hogy ez egy monoszaharid, nem diszaharid, de ugyanolyan fruktos glukóz molekulákból áll, és ugyanúgy természetes úton előállított édesítőszer. Ellentétben ugye számtalan olyan édesítőszerekkel, amik nem feltétlen természetes úton állítódnak elő.
No, hát ez mert kémia,
másik kontinens, de hozva, stb. Így van, igen, csak ez fontos, mert hogy nyilván a cukor most nagyon sok minden ellenségének van kikiáltva, ami így is van, ha túlfogyasztunk, de ez nagyjából mindenre igaz, tehát mindenből lehet túl sokat enni, túl sokat fogyasztani, és akkor az káros. Viszont azért a szervezet működéséhez azért a cukorra szükség van.
Jó, hát sajnos én vittem el ezzel a barna cukor kérdéssel. Tehát akkor az a lényeg, hogy a kormánynak ez a döntése, hogy enged valamit a nyomáson, és azt mondja, hogy jó, akkor kiveszi a cukrot a tilalom alól, és akkor jöhet az ukrán cukor, ez nem okoz nagyon nagy turbulenciákat a magyar piacon. Vagy igazából csak az import irányát változtatja meg, ha jól veszem ki a szavaiból, tehát akkor most nem a Karib-tengerről jön az import, hanem Ukrajnából.
Ebbe a térségbe, igen. Tehát, hogy jön mindenhonnan, talán több jön most onnan, mint korábban, inkább ez így pontos. Okoz turbulenciákat, de annyira azért nem, hogy mondjuk az egész iparágat, nem tudom, nagyon nehéz helyzetbe sorolni.
És az összeurópai cukorhelyzettel kapcsolatban miket okoz ez? Hogyha egy kicsit kitekinthetünk, bár nem tudom, hogy ez mennyire érinti a Hungrana piacait.
Mindennel összefügg, tehát én azt szoktam mondani, pont tegnap egy kollégám említette, hogy ezt az egyetemen hallott az egyik professzorából, aki levezette azt, hogy akkor két minden van, de mindegy, ez a viccet félretéve. Minden összefügg, ugyanis Európában a cukorpiac az egy nagyon jelentős stratégiágazat, hiszen cukor mindenhez kell, minden élelmiszerben van. És a Balkán, illetve az, ahol mi vagyunk, ez egy cukorhiányos régió, tehát itt nincs elég cukorgyártás. Ugye a cukorrépának alapvetően a hidegebb, szárazabb időjárás kedvez, nem pedig az én mediterrán környezet, tehát Franciaországban, vagy Észak-Európában, Németországban, vagy tőlünk akár picivel is, de északabbra lévő országban kedvezőbb körülmények között tudnak cukorrépát termelni. Tehát ezek az országok...
De valamikor Magyarország is nagy cukorrépa termelő volt igen, és de... hát volt vagy 3 vagy 4 cukorgyárunk.
Hát sőt, 13, és most egy van, de ne felejtsük el, hogy nagyon-nagyon sokat változott a klíma. Tehát ugye gyakorlatilag egy abszolút tudományos konszenzus, hogy most Magyarországon körülbelül olyan klimatikus viszonyok vannak, mint a 70-es években Bulgáriában. Tehát, hogy ennyit változott a klíma, ennyit változott a különböző növényeknek a termeszthetősége, és ez negatívan hatott a cukorrépára. Én nem mondom, hogy nem lehet, de historikusan, ha megnézzük a termés átlagokat, akkor azt látjuk, hogy a régióban, beleértve Magyarországot is, sokkal kevesebb tonnát tudunk előállítani egy hektáron, mint mondjuk a kontinensnek az északi részén. De ez azt is jelenti, hogy fölösleget azokban az országokban termelnek, amit sokat idehoznak ebbe a régióba, akár Magyarországra, vagy a Balkánra. Na most ezt a régiót, hogyha gyakorlatilag ezt a fölösleget nem tudják idehozni, mert az ukrán áru itt van, akkor nekik valahova máshova kell vinni. De a kereskedelemben vagy a termelésben azért megtalálja minden helyét, de természetesen azért ez fejfájást és fejtörést okoz a gyáraknak.
Na most én nekem itt úgy tűnik, aztán majd ön kijavít, hogyha nincs igazam, de szorosan ide is kapcsolható az, hogy egy hosszú leállás után nyáron újraindult a bioetanol gyártás a Hungránánál. Ez annak köszönhető, hogy most már van elég cukor, illetve hogy akár az energiaárak normalizálódásával, illetve az üzemanyagárak emelkedésével párhuzamosan megéri ismét gyártani, vagy egyáltalán mit jelent ez a történet, hogy ezt újra indíthatták?
A mi esetünkben nincs összefüggésben a cukorral, de globális szinten igen. A mi esetünkben ez azt jelentette, hogy tavaly, tehát 2022 év végén, amikor lehetőségünk volt energiát beszerezni, tehát gázt, áramot, illetve alapanyagot, tehát kukoricát, akkor olyan alacsony volt a bioetanolnak, tehát a közlekedés célú alkoholnak a tőzsdei jegyzése, hogy nem tudtuk profitálni, nem tudtuk nyereségesen, marginal, pozitív marginal előállítani ezt a terméket, és akkor azt mondtuk, hogy sose csináltunk ilyet, de most akkor legalább fél évig leállítjuk ezt a gyáregységet. És ez változott gyakorlatilag, tehát lementek az energiárak, a kukoricárak, az alapanyagár vissza korrigált, és ráadásul az etanolára is egy picit megemelkedett, tehát ez már egy nyereséges termelést tesz lehetővé, úgyhogy július 1-től gyakorlatilag elindítottuk újra a termelést.
Most azóta csak javultak a körülmények.
Azóta javultak a körülmények, így van. Nincs az a nagyon pozitív kép, mint mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, tehát akkor azért ez volt a húzó termékünk, tehát mondjuk egy 2 évig, tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk 20-21-ben azért a legtöbbet ezen a terméken kerestünk. Most azért nem ez a helyzet, de legalább pozitív. Viszont globálisan nagyon is összefüggésben van, hiszen ugye Brazíliát nézzük, akkor Brazília a világ első számú cukornád előállítója, illetve második számú etanol előállítója. És ott ezek a gyárak, azok gyakorlatilag átállíthatóak. Tehát cukornádból vagy cukrot, vagy etanolt készítenek. Attól függően, hogy melyiket tudják nagyon marginal előállítani. És ha cukorhiányos mondjuk, tehát kereslet van globálisan cukorra, akkor inkább több cukrot állítanak elő. Ez viszont azt jelenti, hogy ugye kevesebb alkoholt, aminek ennek következtében fölmegy az ára, és akkor átállnak. Tehát ez ilyen fél évenkénti hangsúlyeltolódások vannak mondjuk így, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy sokkal, tehát hogy leáll a cukor, és akkor csak etanol, hanem kicsit többet ebből, vagy kicsit többet abból. Viszont globálisan ennek óriási hatása van. Hiszen ha a brazil gyárak elkezdenek etanolt önteni a piacra, akkor annak egy nagyon-nagyon nagy része Európában köt ki. Ez történt egyébként az elmúlt 2 évben is Európában, hogy annyira olcsón tudtak előállítani alkoholt, hiszen olcsó volt az alapanyag, olcsó volt az energia, míg nálunk drága volt az alapanyag, drága volt az energia, hogy még a védővámmal együtt is olcsóbban tudták behozni Európába az etanolt, mint amennyire mielőtt tudtuk állítani.
Plusz a szállítás és egy.
Plusz szállítás, persze, ide kell hozni, kivizetni a védővámot, ami nem kevés, és ezzel együtt is. Na most ez azért megváltozott, tehát egyrészt ugye itt is korrigáltak az alapanyag energiárak, és most már azért nem lehet, plusz, ami nagyon fontos, hogy az Unió nagyon lassan reagál ezekre a dömping helyzetekre, de hála Istennek reagált, és az elmúlt hónapokban elindult egy ilyen monitorozás, ezt úgy hívják, amikor elfogadják azt különböző bejelentések alapján, hogy valami Európán kívül, tehát harmadik országbeli dömping van éppen. Most ez teljesen
mindegy. Most már nincs, de most vizsgálják.
Igen, és akkor visszamenőleg elkezdik ezt monitorozni, hogy pontosan mi történt, hogy történt. Ez már önmagában gyakorlatilag egy visszaesést szokott eredményezni az importban, és hogyha bebizonyosodik, hogy valóban egy dömping áron gyakorlatilag rátolták az európai piacra a fölösleget, akkor különböző intézkedéseket hoznak, vagy limitálják, vagy védővámot emelnek, stb. Tehát lassú az Európai Unió, de azért van hatása gyakorlatilag ezeknek a lépéseknek. Most nagyon pozitívak vagyunk, hogy a következő másfél-két évben ennek egy visszatartó ereje lesz, és akár a brazil, vagy akár a pakisztáni egyébként alkoholimport is nagyon megnőtt, ezek is kicsit visszaszorulnak, és akkor az európai gyártók egy picit erőre kapnak.
Na de milyen hatással lesz ez itt az inflációra, vagy ez akkora áremelkedést nem fog okozni, hogy hirtelen megszűnnek ezek a olcsóbbító importok, mert ugye minden összefügg, ahogy az előbb is mondta, tehát akkor így módon a másik küzdőtér, ami most az összes európai jegybank küzd Európában, hogy visszaszorítsa az inflációt, az nehezebb lesz. Vagy pedig erre pont jó már így cukor viszonylatban ez az ukrajnai történet, és akkor az ukránoknak legalább így is segítettünk.
Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, amire nagyon nehéz úgy válaszolni, az ember ne politizáljon. Én nem is szeretnék semmiképpen, de az tény, tehát hogy a kiindulási pont az, hogy Európában nem tudunk olcsón gyártani semmit. tehát hogy sem mezőgazdasági alapanyagot, sem élelmiszert, sem autót, sem semmit. Tehát itt drágák, tehát jól élünk, sokkal több pénzt keresünk, mint Dél-Amerikában, vagy Ázsiában.
Vagy Pakisztánban.
Vagy Pakisztánban, igen. És sok adót is fizetünk, ebből egy szociális ellátásrendszer, stb. Tehát ergo valahogy védeni kell ezt az európai piacot. Ugye erre vannak a védővámok, amikkel néha az Európai Unió csatázik a WTO-val, ami ugye meg azt a célt tűzte ki maga elé, hogy hát azért mégiscsak egyenlő feltételek a világban, stb. Tehát nagyon hátulról vagy messziről kell nézni ezt a képet, de ha innen nézzük, akkor sajnos minden import, ami Dél-Amerikából, vagy Ukrajnából vagy jön, az tulajdonképpen azt olcsóbbá teszi azt a terméket, az a fogyasztónak jó. Csak hát, hogyha a fogyasztónak jó, akkor az európai gyárak fognak leállni, amiben ezek a fogyasztók dolgoznak, akkor meg hogy fogják tudni megvenni majd ezeket. Szóval ez egy nagyon bonyolult kérdés, de igen, illetve összetett kérdés. Az elmúlt évben is én azt gondolom, hogy az, hogy Ukrajna ellátta gyakorlatilag Európának ezt a részét mondjuk búzával vagy kukoricával, az tulajdonképpen jó volt a fogyasztónak, hiszen olcsóbb alapanyaggal tudtak menni a malmok, a keményítőgyárak, az izocukorgyárak, az bármi. Ugyanakkor meg nyilván a termelőt hozza nagyon nehéz helyzetbe, aki meg végső soron mégiscsak az egész családja megélhetése függ azon, hogy ő nyereségesen tudjon termelni. Szóval én ezért tartózkodnék, hogy véleményt mondjak ebben a kérdésben, mert feldolgozóként nyilván szeretnénk olcsó alapanyagot, de ugyanakkor meg azt is szeretnénk, hogy a mi alapanyag ellátó termelőink hosszú távon is nyereségesen tudjanak működni.
Na most ez az oldal idén már rendeződött, ha jól tudom, bár ezt a szünet után akartam megnyitni ezt a topikot, mert ez egy nagyobb falat, ha úgy vesszük, de úgy előzetesben azért egy pár mondat erejéig beszéljünk erről. Tehát most már úgy tűnik, hogy a termés az jó lett, minőségben is, de ezt majd ön elmondja, és hát tulajdonképpen rendeződött, és a piacaink ott vannak.
Hát, egy termelőt kérdeznék, akkor nem azt mondanák, hogy rendeződött a piac, mert az árak azok visszaestek. De ugye ez egy globális kép, tehát mindenhol, egész Európában és Amerikában is visszaestek az árak, a mezőgazdasági alapanyagoknak az árai, főként azért, mert az energiárak is visszakorrigáltak. Ugye az olaj kevésbé, de mondjuk a földgáz, vagy egyéb energiahordozók, áram, ára, azok jelentősen visszaestek mondjuk a tavalyihoz képest. Tavaly óriási asszály volt a régióban, nem csak Magyarországon, hanem a régióban, itt a leginkább, de környező országban is. Ez olyan szinten rendeződött, hogy hát nem születtek rekordtermések, de egy nagyon stabil, jó termést arattak be búzából, árpából, napraforgóból, illetve most folyik a napraforgó, a repcéből, a napraforgóból és kukoricából is. Tehát tonna per hektár vetítve, ezt hívják termés átlagnak, gyakorlatilag egy jó, erős, átlagos év, ami bőven elegendő gyakorlatilag a magyarországi igényekre, és még mindig jut exportra is. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy Magyarországon 20 millió ember számára vagyunk képesek mezőgazdasági alapanyagot előállítani. Hát most valahol ott vagyunk, tehát, hogy, és ez viszont ugye önmagában azt jelenti, hogyha sok van valamiből, akkor ezzel az ára lemegy. Független attól,
de hát én azt olvastam, hogy annyira sok nincs.
Azért, mert most pont kukoricából annyira sok nincs, de kukoricából azért nincs, mert a termés terület, vagy a vetés terület volt kisebb. Tehát most idén, ugye ez évente változik, hiszen a termelőknek, a gazdákat az Európai Unió kötelezi egy vetésforgó használatára. Az azt jelenti, hogy ugyanazon a területen, egy adott hektáron megvan szabva, hogy hány évig lehet ugyanazt a növényt vetni, és miután mit nem lehet, stb. És idén kisebb területen vetettek kukoricát, pont a tavalyi aszályos évnek a következményeként, hiszen nem akarták ezt a kockázatot bevállalni, hogy még egyszer gyakorlatilag nettó veszteségük legyen ezen a terményen, megnőtt a búza és megnőtt az árpának a vetés területe. Az egy szerencsétlenség, hogy sajnos a világban is megnőtt a búzának és az árpának a vetés területe és a hozama. Tehát most Európában is gyakorlatilag egy óriási felesleg van búzából. Ugye Franciaország az Európai Uniónak az első számú búza exportőre, most nehezen talál helyet a francia búza is például, mondjuk akár az észak-afrikai régióban, vagy a közel-keleti régióban. Nem csak azért, mert az ukrán megy oda, hanem az orosz is oda megy, és Oroszországban és Ukrajnában is nagyon jó termés volt. Szóval
a háború
ezeket nem tudjuk, ezeket a kérdéseket nem tudjuk nem globálisan tekinteni, mert ahogy mi eddig mondjuk például a kukoricában a fölöslegünknek a felét, harmadát Olaszországba exportáltuk, most sajnos átvette az ukrán ellátás ezt, részben azért, mert először egy export korlátozást vezetett be a magyar kormány, ugye 22 tavaszán, aztán jött az asszály, akkor nem is tudtunk szállítani, most meg ugye import stop van Ukrajnából, szóval egy ilyen kicsit kiszámíthatatlan ellátás, kiszámíthatatlan környezet, és akkor a vevők ezt ugye úgy szokták általában lereagálni, hogy azt választják, ami biztosan és hosszú távon tudnak kiszállítani. Szóval ennek rendeződni kell a következő években, azt gondolom, hogy most nagyon fölbojdult minden, főként a háború miatt, azt kell, hogy mondjam, mert azért az energiárak mégiscsak attól szabadultak ennyire el, bár már előtte elindultak, de attól robbantak be nagyon. Tehát én azt gondolom, a következő két évben egy konszolidációnak kell jönni minden téren, energiárak, alapanyagárak és az ellátási láncok tekintetében is. Ha ez nem valósul meg, na akkor azért egy hosszabb távú problémával nézünk szembe.
Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a szünet után ezekről a problémákról is szót ejtünk majd Renk Zoltánnal, a Hungrának keményítő és izócukorgyártó és forgalmazó Kft. Vezérigazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.